Én Kós Albert, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közelálló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A december 25-ére és január 1-ére dátumozott kettős számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez a heti lap két hetente színes magazinformában, A4-es méretben, a közben lévő héten pedig fekete-fehér formában, A3-as méretben hírlevélként olvasható. A magazin 60 oldalán most 36 cikkből válogatunk. A 14. oldal mondja Fabinyi Tamás püspök, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulója kapcsán nagy öröm az, hogy Ferenc pápa erőteljes és őszinte gesztusokat tesz a protestáns világ felé. Nem ünneplés ez, hiszen az egyház szakadását értelmetlen volna ünnepelni. Ám az mindenképpen okot ad a bizakodásra, hogy most már közös kincsünknek tudjuk azokat az értékeket, amelyeket a reformáció adott az emberi civilizációnak. A Luteránus Világszövetség még Benedek pápa regnálása alatt kezdte meg az emlékév előkészítését, és ő már 2011-ben igent mondott a meghívásunkra. Benedek egy igazi tudós, professzor pápa volt. Ferenc pápa inkább proféta, aki elment a valdensekhez, bocsánatot kért a huszitáktól, hangot talált a zsidósággal, a mohamedánokkal, és úgy éreztem a svédországi Lundban, hogy számára különösen fontos volt az evangélikusokkal megélt közösség. A 31. oldalon írja Fenyvesi Félix Lajos, hogy elhunyt Kocsis Zoltán, világhírű zongoraművész, karmester. A Nemzeti Filharmonikusok fő zeneigazgatóját 64 évesen érte a halál. A liberális lapok, a kereskedelmi adók megemlékezése rövid volt, talán azért, mert szóba állt a kormánnyal. Az utolsó interjújában arról beszélt, hogy ideje lenne befejezni a szekértáborok építését. Olykor bosszantott, hogy milyen sok pénzt kért a fellépéseiért, de nemrégiben tudtam csak meg, hogy ezeket az összegeket a Heinpál kórháznak ajánlotta föl. A 35. oldalon mondja Szél Bulcsú, evangélikus lelkész, hogy a hívő és a nem hívő ember betegsége között az a különbség, hogy a nem hívő egyedül viseli a terheket, a hívő mellett pedig mindig ott van az Úr Jézus Krisztus. A 47. oldalon olvassuk, hogy a török hódoltság alatti országrészek felszabadítása után első Lipót császár meghódított területként kezelte a Magyar Királyságot. Az intézkedéseivel túlment minden határon. A felszabadított földet jelentős részével saját, többnyire a nem magyar híveit jutalmazta, a török ellen helytálló magyar végvári katonaság zövét pedig elbocsátotta. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet Katolikus heti lap december 25-ére és január 1-ére dátumozott kettős számát olvassuk, a 28 oldalon 82 cikket találunk. A második oldalon írja Rozsdi Pál, hogy a II. Vatikáni zsinat óta az új esztendő első napján a pápák, 6. Pál pápától kezdve minden jó akaratú embertől azt kérik, hogy imádkozzunk és tegyünk a békéért annyit, amennyi tőlünk telik. Széttöredezett a világ, darabokban vívott világháború dúl, és ez rendkívüli szenvedéseket okoz. Vajon az erőszak lehetővé teszi a tartós értékek célkitűzéseinek elérését? Vajon nem vezet-e ez mindez inkább bosszúállásra? Az erőszak kényszer elvándorláshoz, mérhetetlen szenvedéshez vezet. Jézus is erőszakos világban élt, de azt tanította, hogy az igazi csatatér az ember szívébe zajlik, az erőszak és a béke között. A 3. oldalon írja Sánta János, hogy a polgári év kezdődhetne akármikor, nem feltétlenül január 1-én, de ha már így alakult, akkor az egyházunk megszenteli a mai napot. Mária nélkül nincs újrakezdés, sőt, többről van szó, hiszen nem pusztán egy Mária emléknap kapott helyet január 1-én, hanem Máriát, mint az Isten szülő szüzet ünnepli az egyházunk. Ha tényleg új életet akarunk kezdeni, hiszen ilyenkor sokan erre fogadkoznak, hát akkor miért ne akármit, hát akkor már ne akármit fogadjunk meg, hanem azt, hogy mostantól fogva az Istent fogjuk keresni. A negyedik oldalon írja Marics József, hogy a katolikus egyház a szűzanyát köszöntve és a közbenjárását kérve ünnepi január 1-ét, az új esztendő első napját. A világ a maga módján várja az új évet. A kikapcsolódás, a szórakozás, a mámoros hangulat hatja át a hittel és a vallással nem törődő emberek életét. A hívő embert is megilleti a nemes szórakozás, a jókedv, a keresztény derű, de az Isten gyermeke tudja, hogy a jókezdés az fél siker. Ha a 2017. évet az Isten áldásával kezdjük, akkor megvan a reményünk, hogy az új esztendő dolgos hétköznapjai sem tesznek bennünket reményt vesztett emberré. A 9. oldalon mondja Miklós Zoltán, hogy magyarnak és katolikusnak lenni Ceausescu Romániában nem volt egyszerű dolog, mert mindkét oldal kisebbséginek számított. Székelyföldön születtem, Székelynek mondom magam. Szokták mondani, hogy a székely is magyar, csak egy kicsivel több. A 10. oldal mondja Hentz Péter orvos, hogy 1956. szeptember 12-én drámai levélben fordult az ország lakosságához a Magyar Katolikus Püspöki Kar abból az alkalomból, hogy bevezetésre került az abortusz törvény. Hazánk népesedési katasztrófa küszöbén áll, írták akkor, ami ma időszerűbb, mint valaha. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a december 25-ére és a január 1-ére dátumozott kettős szám 24 oldalán plusz a 40 oldalas műsor mellékleten 67 cikket találunk. A 4. oldalon írja Szetei Szabolcs, hogy amikor az Isten kihozta Egyiptomból a választott népét, Izraelt, akkor megígérte nekik, hogy vezeti őket, és nekik adja az ígéret földjét, hogy azon élhessenek. Ez lesz az örökség, amelyet nemzedékről nemzedékre tovább tudnak adni a gyermekeiknek, de csak akkor, ha megtartják az Úr rendelkezéseit. A Zsoltárok könyvében arról olvasunk, hogy milyen legyen az az ember, aki méltó arra, hogy megörökölhesse a földet, amelyet az Úr megígért. Azt olvasuk először, hogy akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Majd, hogy az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Harmadszorra azt találjuk, hogy akiket megáld az Úr, azok öröklik a földet. És végül, hogy az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. A 6. oldalon olvassuk, hogy az Európai Protestáns Egyházak Közössége a 2012-es firenzei nagygyűlésén döntött a Reformáció Városai nevű kezdeményezésről. Az a célja a programnak, hogy hálózatba fogja azokat a városokat, amelyek jelentős szerepet játszottak a reformáció európai elterjedésében. Ehhez a közösséghez Németországból, Svájcból, Ausztriából, Franciaországból, Magyarországból, Szlovéniából, Észtországból, Hollandiából, Lengyelországból, Olaszországból, Finnországból, Dániából, Lettországból, Skóciából, összesen 75 város csatlakozott. A 8. oldalon olvastuk, hogy az a főnév, amelyből a celeb rövidült, a latin celebritas volt, aminek a jelentése híresség, előkelőség, fontos tekintélyes személy. A celeb kifejezés viszont mellékjelentésként azt is hordozza, hogy az ismertség alapja nem az illető tudása, hanem a média által róla mesterségesen kialakított kép, amely beépült a fogyasztók gondolatvilágába. A 24. oldalon az Úr 217. esztendeje cím alatt írja Szűcs Ferenc, hogy keresztény emberekként mire kell emlékeznünk az esztendők folyamán. Arra, hogy az Isten beleírta a történelmünkbe Jézus Krisztus életén, halálán és feltámadásán keresztül az üzenetét. Krisztus után számlálni az esztendőket azt jelenti, hogy nem gondolkodhatunk sem Istenről, sem a világról úgy, mintha Jézus Krisztus nem született volna meg, és nem kezdődött volna új időszámítás vele. Az eleink nem véletlenül tették hozzá az évszámok dátumához, hogy ez Anno Domini, azaz az Úr esztendejébe történt. Kedves hallgatóink, a Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a december 25-ére és a január 1-ére dátumozott 2 szám 24 oldalán és a 40 oldalas műsor mellékleten 68 cikket találunk. A 6. oldalon olvassuk, hogy a diktatúrák egyházi áldozatairól rendeztek tudományos tanácskozást a bécsi Kollégium Pázmaneumban december 14-én. A sztálini típusú diktatúrák nem tolerálták sem az egyházat, sem a vallást, sem a hagyományos polgári intézményeket, konkurenciát és ellenséget láttak ezekben, mondta Kun Miklós történész. A 8. oldalon olvassuk, hogy Rétvári Bence, kereszténydemokrata politikus azt mondta, hogy Közel-Keleten a harcok miatt 2 millió keresztény hagyta el az otthonát. Amikor keresztény áldozatokról van szó, a hírszerkesztők gyakran becsukják a szemüket, és a történteket nem tartják közlésre érdemesnek. Mintha mindez tabu lenne, olyas valami, ami a politikailag korrekt újságírásba már nem férne bele. Pedig ez a valóság. A közel-keleti keresztényeknek kettős csapást kell elviselniük, mert egyrészt csújtja őket a háború, másrészt a vallásuk miatt is szenvednek üldözést. Ennek az is az oka, hogy a nyugati világgal azonosítják őket, holott már 2 évezrede a saját földjükön élnek. A 22. oldalon írja Nemes Csaba, hogy a széndioxid kibocsátás növekedésének nem csupán az éghajlat változásban van szerepe, ez okozza az óceánok savasodását is. A veszélyeztetett tengeri algafajok adják a bioszféra tüdejét, hiszen minden harmadik oxigén molekulából 2 az algák állítanak elő. A sarkörök jégsipkái is olvadnak, emelkedik a tengerek vízszintje. A kánikulák és a hurrikánok egyaránt erősödnek, a hurrikánok a felmelegedő óceánokból egyre nagyobb energiákra tesznek szert. 4-szer olyan gyorsan fogy a termőtalaj, mint ahogyan képződik, és ez az arány Európa fejlettebb részein még kedvezetlenebb. Az 1998 óta eltelt 18 év alatt a nagy folyóinkon 9 alkalommal vonult le rekordot döntő árhullám, holott az azt megelőző 50 évben ez mindössze 2-szer történt meg. Többször is előfordult, hogy valamennyi jelentősebb folyónk elérte vagy alulmúlta az addig észlelt legalacsonyabb vízszintet, holott az előző esztendőben még árvízi helyzet volt ott. Kedves hallgatóink! A 2017. január 1-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Kinek van észrevétele, kérjük, közölje!